Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók Földjén című műsorban, melyben ezúttal Thotmesz művészeti műhelyével jelentkeztünk, és egy sírfestményről lesz szó, a középbirodalom idejéből származik, Beni Hasszánban található. Az a jelenet, amit kiválasztottunk, 4 sávot is magában foglal, és 3. Baketnek a sírjában birkózókat ábrázol. Hogyha valaki Beni Hasszánnak a nevét hallja, ez Közép-Egyiptomban található, nem messze Tell el-Amarnától, illetőleg hát azért nem is annyira nagyon közel, de azon a tájékon, és a kormányzói sírokról nevezetes. Az ókori egyiptomi neve egyébként Menat-Hufu volt, tehát Hufu, vagyis Keosz-Fáraó alapította még a 4. dinasztia korában. Az itt látható sírok azonban nem ebből az időből származnak, pontosabban a kormányzói sírok egy ennél későbbi időszakból származnak, és a sziklának a felső szegélyében lehet látni őket. Úgynevezett szafsírok, ami azt jelenti, hogy pillérek, oszlopok láthatók messziről is, a bejáratot ezek díszítik, ezeken keresztül lehetett bemenni. Hogyha valaki esetleg nézi a Kontakt Rádiónak a rádióadását, akkor itt lehet látni, ahogy szép sorba sorakoznak egymás mellett ezek a bizonyos sírok. Van egy előudvar, ami kint van a szabadban, ez viszonylag kicsi, hiszen a szikla pereméig ér csak, és a többi rész pedig a sziklából van kiválva, tehát azok a pillérek, amik belül a sírban vannak, azok nem építettek, hanem benn maradtak a kivágás során. Közben itt mutatom, hogy a 16. Oryx Gazella Nomosznak a területén van Beni Hasszán, Miniától egy kicsit délebre, Elberse, illetőleg Tell el-Amarna van itt közvetlen alatta. És azok a sírok, amiket itt föltártak, különböző korszakokból származnak, az óbirodalomból származik a legkorábbi sír, a középbirodalomból származik az itt található sírok egy része, kissé távolabb van egy másik temető is. Ennek a késői kori temetőnek az érdekessége, hogy ezt nem emberek számára készítették, hanem a macskák számára, tehát egy macska temető, ugyanis a Speos Artemidos nem messze található innen. Artemis név jelzi, hogy itt egy istennőről van szó, az az istennő pedig, akinek a görög megfelelője Artemis lett, Pahet névre hallgatott az ókori egyiptomiaknál, tehát az ő szentélyéről van szó, szikla szentélyről, ezért is van a Speos, a barlang szó, ahogy a görögöknél mondták. És ennek a szikla szentélynek az érdekessége, hogy Hatshepszút építette, és talán emlékeznek rá, hogy a Ramszesz történelmi arcképcsarnokban, amikor Hatshepszútról volt szó, akkor alapítottuk meg, hogy Hatshepszút azt írta, hogy a hikszoszok után ő építette újjá az országot. Aztán megbeszéltük, hogy ez az újjáépítés ez azt jelenti, hogy bizonyos területeken még nem takarították el a romokat, még nem mindenütt építettek mindent újjá, a kevésbé frekventált helyeken, mint például a közép-egyiptomi terület is, voltak még romos részek, és voltak olyan helyek, ahol Hatshepszút éppen ezért még a második átmeneti korból származó romokat takarította el. Azokat az épületeket építette át szép, fényes, a korszak színvonalának megfelelő templomokká. Tehát ez történt itt is, és ezért jegyezte föl, hogy ő a hikszoszok után az újjáépítést elvégezte. Visszatérve tehát a sziklasírokra, a sziklasírok jelentős része díszítetlen volt. A szegényebb rétegeknek a sírjai azok tulajdonképpen a sziklába vájt gödrök voltak, hogyha itt valaki megint csak látja, ide néz, akkor lehet látni ezeket a kisebb, apró cseprő, kis négyszögletes mélyedéseket. Ezek mind-mind egy-egy sír volt a szegényebb rétegek számára. Maguk a kormányzók magasra építették, és messziről is látni némelyik kormányzónak a szafsírját. Maguknak a síroknak a szerkezete is különböző volt, többféle szerkezet, alapvetően 3-at különítenek el. Baket sírja a másodikba tartozik, annak is az egyik változatába, ahol 2 változatot különböztetnek meg. Tehát a legkorábbi sírok egyszerű négyszögletes sírok voltak, a sziklába belevájva, egy kis kapunyíláson keresztül lehetett bemenni. Utána következik a kettes számú típus, amikor ezt a négyszögletes részt már két részre osztották, pillérsorral, jellemző egyébként itt a 16 szögletes pillér, illetőleg vannak lótusz formájú pillérek is, a korábbi időszakban a lótusz, majd ebben az időszakban átalakul, és a lótusz mellett megjelenik ez a poligonális oszlop, és a harmadik fázisban, amelyikben például Amenemhat sírja is tartozik, már kifejezetten ez a poligonális oszlop található, és ott, amint látjuk, ez a oszlopsorral két részre osztott egység két önálló egységé válik, amelyet átjáró köt össze. A jelenetünk, amit mára kiválasztottunk, tehát harmadik Baket kormányzónak a sírjában található, és ahogy belép az ember a sírba, mindjárt szemben látható, és az is látható, hogy több sávban helyezkedtek el ezek a birkózók, az egész fal felületet kitöltötték. Az oszlopokra, hogyha gondolunk, amit említettem, hogy két oszlop volt, az nem látszik itt. Nem véletlenül nem látszik, kitörték őket. Itt lehet látni, ez keresztül fut egy architráv a sírnak a mennyezetén. Itt van két rész is, ahol kitörött, illetőleg alul látható egy-egy kisebb mélyedés, ahol a talapzata volt ennek a bizonyos oszlopnak. Jellemző, hogy szoborfülkét is készítettek. Itt látható ebben az esetben a szoborfülke, és ezek a szoborfülkék nagyon fontos funkciót töltöttek be a sírban. Itt helyezték el a sír tulajdonosának a szobrát, előtte pedig egy áldozati tábla volt, ahol az áldozatot bemutatták. Az áldozat bemutatása, ugye tudjuk, hogy azért volt nagyon fontos, mert az egyiptomiak úgy gondolták, hogy a túlvilágon is élnek, sőt, sokkal jobban élnek, mint a földi életükben, de alapvetően ugyanazokat a dolgokat csinálják, tehát isznak, esznek, öltözködnek, vadásznak, madarásznak, zenét hallgatnak, beszélgetnek, tehát a földi életüket folytatják tovább, csak éppen a körülmények mindig csodálatosan jók, mindig ünnepi ruhában vannak, mindig minden a legjobban sikerül, a termés a lehető legnagyobb, az ételek a legfinomabbak, az italokból is mindig a legjobb minőséget kapják, és hasonlóképpen minden az ideális formában történik. Ezt azonban valamilyen módon biztosítani kellett, no a biztosításnak az egyik módja volt a halotti áldozat, amit a sírtulajdonos legidősebb fia, vagy az azt helyettesítő szempap, vagyis halotti pap végzett el. A szempapoknak volt ugye a hátára rakva, tehát a viseletükhöz tartozott ez a bizonyos párduc bőr. A másik dolog, amivel biztosítani lehetett, hogy a túlvilágon biztosan jól éljenek, a festmény vagy a rajz volt. Tehát nem véletlenül festették ki ezeket a sírokat különböző jelenetekkel, mert ezek a jelenetek az életükben történteket örökítették meg, és a temetési szertartáshoz kapcsolódó dolgokat, és mindezeket azért tették, hogy a túlvilágon is élvezhessék mindazt a jó dolgot, amit a földi életükben végrehajtottak, tettek, láttak, amit fölhasználtak. Ilyen módon egy repát, mert ugye repát volt a kormányzónak az egyiptomi megnevezése, a túlvilágon is hivatalát is gyakorolni kívánta, és érthető, hogy a sírokban nagy méretben, több sáv magasságban megjelenik maga a sír tulajdonos is, ebben az esetben ugye Haket, aki már harmadik volt a 12. dinasztia elején, a 11-nek a végén volt, tehát ő is megjelenik, és előtte több sávban lehet látni, amint hozzák a különböző áldozati ételeket, italokat, másik jelenetnél pedig, ahogy számba veszik mindazt, amit kapott, amit beszedett, hogy mint kormányzó a fáraónak továbbadja, és ezzel az adót befizesse. Most hogyan kerül ide a birkózásnak a jelenete? Mondhatnánk, hogy hát birkózni az egy sport. Miért került ide, és miért került ilyen nagy mennyiségben? Több száz birkózó személy található ezen a jeleneten, fölötte egy úgynevezett hekerfűz látható, tehát az épületeket, ahogy lezárták, a szalmát összekötötték, annak a stilizált formája ez a felső frízsor, motivumsor. Ez sem véletlenül került ide, Tudjuk ugye, hogy az első átmeneti korban bizony komoly harcok voltak, és ebből a harcból emelkedett aztán ki a tébai dinasztia, és egyesítette a két országot, ahogy az egyiptomiak ezt nevezni szokták, Szema-Taui, a két ország egyesítése, és ehhez bizony katonai erőre is szükség volt, magyarul a hadsereg rendkívül fontos szerepet töltött be a kormányzók életében is, hiszen a rend fönntartásában az ütőképes katonaság rendkívül fontos volt. Az, hogy itt katonákról van szó, katonák birkóznak, az abból is kiderül, hogy a birkózók mellett ugyan külön elkülönülve, de ugyanezen a fal részen láthatók erődök is, amint ostromolják őket. Na most egy ostrom az egyértelműen kizárólag katonai tevékenység, az civilek egymás között szórakozásból nem teszik, tehát itt ez azt jelzi, hogy itt háborúk is vannak, egy-egy területnek az elfoglalásáról van szó. Amikor birkóznak, akkor viszont nincsen semmilyen fegyver, tehát ez azt jelenti, hogy a birkózás az nem az említett harci tevékenység részét alkotta, és éppen ezért hosszas elmélkedések után megállapítást nyert, hogy ezek a birkózások minden valószínűség szerint a katonai kiképzésnek a részét alkották, tehát a katonák erőnlétét biztosították azzal, hogy ők sokat birkóztak. És a Beni Hasszáni sírokat, hogyha végignézzük, akkor alig van olyan sír, amelyikben nincsen birkózási jelenet. A legkésőbb készült sírok között található néhány, amelyikben nincs. Ez is alátámasztani látszik, hogy a katonaságnak a szerepe minél korábbra megyünk időben, annál nagyobb volt, tehát a kormányzó hadseregének a szerepe, később pedig a rend fenntartása után, amikor már nem volt szükség rá, akkor a katonai kiképzésre sem volt olyan mértékben szükség. Mindezek után tartsunk egy kis szünetet, hallgassunk zenét, és folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraok Földjén című műsorban a Kontakt Rádión, ahol most ezúttal Thotmesz művészeti műhelyében Beni Hasszánba látogattunk el, ott pedig harmadik Baketnek a sírjában a birkózókról kezdtünk el beszélni, pontosabban arról, hogy ez a középirodalom idejében készült sír nagyon sokféle jelenetet foglal magába, és tulajdonképpen egyetlen egy nagy kamrából áll, amelyikben azonban van két akna, sírakna, tehát a földbe ennél mélyebbre vannak bemélyítve maguk a sírok. A falakon pedig mind a négy fal díszítve van. Van olyan fal, tehát a déli falon ott volt ez a bizonyos náosz, amiben a harmadik Baketnek a szobra, ülőszobra található, sajnos sérülten. Van aztán a keleti fal, ahonnan ez a bizonyos jelenet van. Itt 220 marhapárt lehet látni egyébként, és a birkózó katonáknak a sávjait, és ezekről a birkózókról kezdtünk el beszélni, hogy az indoklás, hogy miért kerülhettek bele a sírokba, az feltételezhetően az, hogy a kormányzóknak itt a hadseregükre kellett támaszkodni, és a hadsereg kiképzésében fontos lehetett a birkózás, a megfelelő erőnlét és ügyességnek a fejlesztése céljából. Most, hogyha megnézzük ezt a sort, akkor azt lehet látni, hogy nincsen két teljesen egyforma jelenet, mindig párokban vannak a birkózók, egyikük sötétebb, másikuk világosabb színű, a legkülönbözőbb fogásokat lehet látni, és egymás után, egymástól független jelenetekkel, tehát amikor megpróbálták beazonosítani, hogy esetleg valamilyen egymás utáni folyamatot jelenítenének itt meg, akkor kiderült, hogy a két egymás mellett levő kép nem lehet közvetlen egymás utáni, hogyha a harmadik képet is már, harmadik párt is hozzávesszük, akkor az már megint valamilyen más jelenetnek, más fogásnak az ábrázolása. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy mondjuk egy meccsnek a jeleneteit egymás után bemutatják, hanem feltételezhetően itt sok embernek, sok katonának az egyszerre végzett gyakorlatáról van szó. A birkózás egyébként nagyon ősi tevékenység volt Egyiptomban. Alapvetően két típust különítettek el, az egyiptomi és a núbiai típusú birkózást. És akkor átadom a szót Annának, aki a núbiai birkózásról nagyon sok mindent összeszedett.
Nem, én nem a núbiai birkózásról szedtem össze sok mindent, hanem sikerült találkoznom egy igazi birkózóval, aki saját maga könyvet is írt. Azt hiszem, iskola birkózó iskolák részére írta ezt a könyvet, és nagyon érdekes dolgokat mesélt, csak amikor mondtam, hogy a Kontakt Rádióba be kellene jönni és beszélni erről, akkor azt mondta, hogy elnézést. Neki most a könyve fontosabb, úgyhogy sajnos nincs rá ideje. Na nem baj, azért láttam én már karom varjút, lesz még alkalom arra, hogy bejöjjön és meséljen ezekről a dolgokról. Gondolom Héd is beleegyezik, hogy általában az ókori sportokról, mert ő általában az ókori sportokról ír, hogy az ókori sportokról a jövőben megemlékezzünk. Na most, amit én megjegyeztem magamnak, és ami nekem nagyon tetszett, az egy rövidke kis megemlékezés volt Mezopotámiáról. Láttam egy képet, ahol a Gilgamesh és Enkidu küzdenek egymással. Hát nem tudom, ismerik-e önök a Gilgamesh történetét, legalábbis a mi időnkben még tanultuk az iskolában, aztán később ebből kimaradtak. Ez egy csodálatos mű, aki úgy érzi, az egész nyugodtan olvassa el. Igaz, hogy nem Egyiptom, de Egyiptom és Mezopotámia tulajdonképpen azért határosak voltak egymással. Na most, magáról, amit a birkozásról hallottam, az az volt, hogy a birkozás az tulajdonképpen már gyerekkorban kezdődött, amikor a kisgyerekek nem fociztak, nem krikesztesztek, hanem ott egymást gyúrták az utcákon, aztán az volt az iskolában is, mert hogy volt testedzés abban az időben az iskolában, annak ellenére, hogy nem nagyon beszélnek erről, de valóban az egyiptomiak igyekeztek erőteljes, kisportolt embereket nevelni a gyermekeikből, akiket azért nem volt olyan könnyű elkalapálni, vagy lerohanni. Tehát ott azért ez nagyon sokat számított. Hidi már beszélt arról, hogy a hadseregben a gyalogság kikészítésének alapjaként létezett, de volt úgy, hogy szórakoztató látványossága, hogy későbbiekben is, a későbbi időszakokban is, tehát már a Krisztus utáni időszakokban is, középkorban is a vásárokon, birkózókot szórakoztatták a nagy érdemű közönséget. Ugyanez megtörtént már Egyiptomban is. Sőt, Egyiptomban voltak ilyen úgynevezett birkózó istálók, ahol egy-egy tulajdonos keze alatt birkóztak a birkózók, és hát természetesen ez anyagi javadalmazásért, de főként az istáló tulajdonosának. Aztán a politikában itt, hát igen, hát ez elég randa dolog, de a nagyhatalmi öntudat erősítésében bírt jelentőséggel a hadifoglyokkal vívott mérkőzés. Tehát ismerősöm azt mondja, hogy általában úgy csinálták, hogy a gyengébb hadifoglyokat állították össze az erősebb egyiptomiakkal, hogy megmutassák az egyiptomiaknak a nagyságát, hogy megszégyenítsék a ellenséget, de ez nem végződött gyilkossággal, tehát nem pusztultak el, csak éppen földre kerültek az, akik hát az egyiptomi nép ellen támadtak. Aztán volt olyan, hogy tehát a fáraók piramisaiban, a sírokban úgy rendezték be ezeket a sírokat, hogy minthogyha csak az életükben lennének, tehát haláluk napján a boldogok lakába költöznek, és a sírfalakon általában látszott, hogy mit becsültek legtöbbre az építtető élete folyamán, és ezek között, a képek között nagyon gyakran bukkant elő a birkózás. Egyébként a birkózás természetesen az ősportok közé tartozik, hiszen már a szőrös barlangi ember is birkózott a vele egy barlangban élővel, feltehetőleg az ennivalóért, vagy a nőért, vagy akármiért. De hát azért a birkózásnak az alapja volt, és azért a szabályos birkózáshoz egy kicsikével hosszabb út vezetett. Na most volt egy ilyen érdekes kép, ez Tianung.
Az egyiptomiban kétféle T-hangot különböztetünk meg, az egyik megfelel a mi magyar T-hangunknak, ezt a cipóval jelölték, a másik pedig a békjó jel volt, amit T-jével szoktak átírni az angol átírásban, T-vel, C-vel szokták a magyarban átírni, tehát ez az Tianung.
Jó, legyen Tianung. Én nekem teljesen mindegy, olyan régen élt, hogy feltetőleg nem fog rám megsértődni és elküldeni hozzám valamelyik birkózóját. Nos, a ő sírjában núbiai birkózókat ábrázoló Krisztus előtt 1400, tehát időszámításunk előtt 1450-ben az új birodalom idejénből származott ez a fali kép, és nagyon érdekes volt, ugyanis ezek a fiúk, ezek mezítelenek voltak. Mert abban az időben vagy hát egy ilyen kis haskötőszerűséget, vagy nem is tudom, minek nevezték ezt, vagy azt használtak, vagy pedig szépen beolajozták magukat, és abszolút mesztelenül estek egymásnak. Hát ez nagyon izgalmas lehetett, főleg ott a hölgy közönséget izgathatta ez különösen, de...
Benni használni birkózók is valamennyien csupaszon birkóznak.
Azok is szóval. De azt hiszem, akik komolyabb, tehát magasabb szinten voltak, azok nem pucéran. Tehát miután ez nem csak azok a nem szegények között, illetve az alacsonyabb sorban levők között, hanem a magasabb rendbéliek is birkóztak egymással, és ők elöltöztek.
Hát, hogyha azért Sinuhéra gondolsz, akkor az előkelőbbek, ők az íjászatban mérték össze az erejüket. Tehát az előkelőbb rétegeknek nem ez volt az igazi sportja, mert a fáraó is azzal büszkélkedett, hogy hány céltáblát tudott átlőni az ő nyilával.
Bocsánat, itt nem arról van szó, hogy sport. Itt arról van szó, ahogy itt a mi időnkben, kora hajnalban ifjak és idősebbek rohannak a Margit szigeten keresztül, sportcipőbe, stb. Abban az időben a testedzés gyakorlásnak.
De az harci kocsizásban edzettek, meg íjászatban, tehát más volt az előkelőségeknek a harc modora, a harc neme, mint a szegényebbeké. Tehát gyalogos, lándzsás, az teljesen más kategória, mint az előkelőké. Tehát, tehát biztos voltak olyanok, akik birkóztak az előkelők között is, de ők másfajta közelharcot vívtak, mint a tényleges gyalogosok.
Azért mondom, hogy ez így házon belül történt, tehát nem vitték ki a placra, nem versenyeztek, hanem egyfajta testedzés volt. Hát ahhoz, hogy egy harci kocsit is tudjon vezetni az az árva, hát ahhoz is valamilyen erőnlétnek kellett lennie.
Egyértelműen persze.
Úgyhogy
az erőnlétet azt kellett. De például vívással is lehetett.
Hát vívással
is. A törökkel harcoltak inkább az előkelők.
Igen, aztán amelyik ott maradt, annak pehje volt.
No. Volt olyan.
Szóval azért jobban vigyáztak ők magukra, mert az, hogy egy kicsikét összebunyóznak, az még nem ugyanaz volt, mint amikor késsel, karddal, akármivel megharcolnak egymással, hiszen ezek mind veszélyes eszközök.
Biztos, hogy otthon a saját körükben a testőrökkel folytatott edzésnél ott nem fegyverrel támadtak egymásnak, bár biztos, hogy azt is gyakorolták.
Itt még azt is hallottam ettől a drága jó embertől, hogy a módszeres birkózás Egyiptomban elsősorban a katonák kötelessége volt, mert a keményen megszervezett katonai egységek versenyre hívták ki egymást, és hát a közönség nagy lelkesedéssel ünnepelte a helyi bajnokokat, itt akkor volt evés, ivás helye meg húja, meg virágdobálás, meg különféle koszorút kapott a győztes, sőt a helyőrség parancsnokától még a csoport, tehát az az egység, az még külön díjat is kapott, tehát az is külön díjazásban is részesült. Szóval nem kellett ahhoz katonának lenni, hogy valaki megtanuljon birkózni, mert elegendő volt végigmenni egy ilyen hosszú sík, mint a Beni Hassani sír, és aztán abból a birkózásnak minden fajtájára rá lehetett jönni. Tehát az a valóságos tankönyv, ami abban van, és azt nem lehet tudni ezekből a képekből, ami ott van Beni Hassanban is, hogy ütéseket és rugásokat tiltották-e vagy sem, meg olyat se találtak, hogy hidalás. Ha végignézzük a képeket, egyetlen hidalás nincsen, mert feltehetőleg nem a földrevitel, ami most a, nem divat, hanem most a szabály, tehát a földrevitel volt akkoriban a cél, hanem a birkózás egyfajta harci jelleggel bírt, és ebből a harci jellegből lehetett következtetni, hogy az ellenfélet uralni kellett. Tehát arra kellett rávenni, hogy elismerje, hogy legyőzettete, vagy egyszerűen harcképtelenné lett téve.
Na most, hogyha megnézzük ezeket a Beni Hassani párokat, akkor, mint említettem, mindegyik egy kicsit más, tehát nincsen két teljesen egyforma. Ha összehasonlítjuk az egyes sírokban a jeleneteket, akkor megint csak érdekes megfigyelést tehetünk. Itt van nálam összesen 12 sír az, ami díszített, a 12-ből 2-ben csak szöveges fölirat van, és 10 olyan van, amiben festmény is található, és mind a 10-ben található több-kevesebb birkózó pár. Jellemzően mindig és kizárólag csak párok, tehát az ilyen tömegverekedést nem ábrázoltak, tehát mindig párosával harcoltak egymással. Hogyha felsoroljuk, akkor a 2-es, 3-as, 14-es, 15-ös, 17-es, 21-es, 23-as, 27-es, 29-es és a 33-as sír az, ahol ilyen jelenetek vannak. És volt olyan, aki összehasonlította a birkózó párokat az egyes sírokban, és arra a megállapításra jutottak, hogy ez a bizonyos sír, ez a 15-ös sír, ezt, hogyha a 17-es sírral összehasonlítjuk, akkor teljesen más jellegű a birkózás az egyik, mint a másik sírban, tehát legalább két birkózó iskolát meg lehet különböztetni Beni Hassanon belül, mégpedig nagyjából egy időben. Tehát többféle módszer volt, mondjuk a mi szabadfogású és kötöttfogású birkózásunkhoz hasonlítanám, hogy van ilyen is, meg olyan is egymás mellett, mások a szabályok itt, mások a szabályok ott. Ilyen módon legalább kétféle birkózás élt egymással párhuzamosan, egyszerre, Beni Hassanban mindenképpen, és feltételezhetően Egyiptom többi részén is. Most egyébként a birkózási jelenetek nem voltak jellemzőek a sírokban, egy-egy jelenet, egy-egy pár található meg. Az, hogy ilyen nagy mennyiségben egyszerre, ez Beni Hassannak a sajátossága.
De, mint említettem, szakember azt mondta, hogy ő végignézte ezeket a képeket, és tulajdonképpen tehát a birkózókat, tulajdonképpen a birkózásnak minden eleme, mondom, ezen a hidaláson, meg a fejerugáson, meg egyéb ilyen durvaságokon kívül, a birkózásnak minden eleme felfedezhető, úgyhogy a későbbiekben ez szinte tankönyv volt ahhoz, hogy a későbbiekben kialakuljon maga a birkózás, mint sport. Az északi birkozásokról nem tudok sokat, mert ott aztán tényleg nagyon keveset birkoztak, ott előkapták a kőbaltát, a láncsát és minden egyebet, és aztán fejbe csapták egymást, szóval ott élethalálra ment a harc. Itt egyfajta sportszerűség van.
Edzés.
Edzés, igen.
Edzés volt. Viszont, hogyha megnézzük ezeket a jeleneteket, még egy dolgot meg lehet figyelni. Tehát valóban az van, hogy megragadni, megfogni a másikat, és erőnek erejével a hatalmat gyakorolni fölötte.
Igen, ez az. Na most, ha hallgat bennünket egy sportember, az feltetőleg remekül szórakozik, de nem baj, hát legyen egy kis szórakozás az ő részére is.
De fölhívhat minket telefonon. Igen. És elmondhatja a véleményét.
Igen, hát mondom, én ezt egy sportembertől hallottam, hát lehet, nálunk is vannak a sportiskolák között ellentétek, előfordul, hogy neki nem tetszik, neki ezzel kapcsolatban más elképzelése van. Na most, ami még érdekes, hogy ugyanerre az időszakra jellemző India és Kína, tehát mind a kettő óriási történelemmel bír, és ezeken a helyeken is nagyon erősen gyakorolták a birkózást. Tehát Mezopotámiától kezdve le Egyiptomig, aztán átkanyarodva Indiára, Kínára, valahogy a birkózás az mindig a sportok között volt. Nem a gyilkos sportok között, hanem a testedző sportok között. Igen.
Akkor ezzel zárjuk le a következő zene után, innen fogjuk folytatni.
Jó, kakú. زي العصفورة قرب جنبي kedves hallgatóink, önök még mindig a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallgatják, abból is a Thotmesz művészeti műhelyhez. Egy nagyon érdekes témáról volt szó, a sportról, illetve a sporton belül a birkózásról. A birkózás egy nagyon-nagyon ősi sport, Egyiptomban körülbelül 5000 éves emlékek vannak, de már a barlangi ősember is időnként látszott, hogy egymásnak megy. Na most, amiről itt szó volt, Hédi beszélt Beni Hassanról. Ez egy csodálatos hely, úgyhogy ha valakinek véletlenül lehetősége van rá, az mindenféleképpen keresse fel Egyiptomban. Szerintem visz is oda út, tehát el lehet oda jutni. Itt például találkozhat 400 birkózó jelenetet ábrázoló fali kép sorozattal. Most az az érdekes ebben az egészben, hogy amit ezen a képen lát, birkózó szakértő véleménye szerint szinte magába öleli a birkózás összes elemét. Jó, hogy olyanok nincsenek, hogy ütés, rugás, hidalás, meg stb., mert ez már a későbbi, tehát az olimpiák kezdete utáni időszakra jellemző. Abban az időben még egyszerűen csak birkóztak, és a cél nem a másik megölése volt, hanem az ellenfél teljes uralása. Az, hogy kikényszerítsék belőle, hogy megadja magát. Persze hát voltak már kora gyermekek, akik már korai ifjúságban birkóztak. Aztán a katonaságnál volt például ez egy nagyon komoly dolog, mert a katonák kötelessége volt a birkózás, az állóképességük megőrzése céljából, sőt, az egyes katonai egységek egymással is rendeztek ilyen birkózó versenyeket, ami aztán nagy helyehújával ért véget. Na most nagyon érdekes, a Núbiában, tehát a Vavat földjén található fekete király, fekete fáraó, Tianung sírja, Krisztus időszámításunk előtt 1450-ből származik, ahol meglehetősen pucér állapotban birkóznak egymással a fekete férfiuk, de ahogy Hédi is mondta, hogy ezen a Beni Hassani képen is pucéran harcolnak egymással. Aztán hát természetesen nem csak így harcoltak egymással, hanem kis apró köténykéket is hordtak. Ez egy másik fajta birkózás, ugyanaz a birkózás volt, de hát egy kis illedelmesebb birkózás volt. No, hát az az érzésem, hogy többé-kevésbé elmondtunk mindent, ami... Ja, én még megemlítettem egy csodálatosan aranyos kis mezopotámiai kis szobrocskát, ahol Gilgames és Enkidu harcolnak egymással. Aki hallott már, vagy olvasott már Mezopotámiáról, az feltehetőleg ismeri a régi Gilgames történetet. Aki nem, az jobban teszi, hogyha elolvassa, mert nagyon érdekes. De most éppen Egyiptomban, Ó-Egyiptomban járunk, úgyhogy átadom a szót Hédinek.
No, tehát mindez, amiből kiindultunk, ahol ez a több mint 400 birkózót látható, harmadik Baketnek a sírjában, Beni Hassanban van, és a sírnak a keleti falán, tehát a bejárattal szemközti falon. Magának a bejáratnak az oldalában áldozatvívőket lehet látni, marhákat, kecskéket, egy nagyon szép tájképet, az északi oldalon sivatagi vadászatot, különböző mesterségek ábrázolásait, a kereti oldalon volt szemben tehát maguk a birkózók, a déli oldalon pedig ott lehet látni azt a bizonyos fülkét, ahol Baketnek a szobra volt valamikor. Tehát ez a sír az, amiről most beszéltünk, és hogyha valakinek, bárkinek kérdése van vele kapcsolatban, akkor nyugodtan lehet írni nekünk majd az infokontaktradio.hu-ra.
Na most ehhez még azért tegyünk hozzá két dolgot. Az egyik, amiről általában el szoktunk feledkezni, hogy bemondjuk, hogy mi itt jelenleg az egyes körzet 7077-123-as telefonszámon vagyunk találhatók, vagy pedig, hogyha valaki SMS-t akar küldeni, akkor a 0670-30-88-946-os számon teheti ezt meg.
A stúdióból visszatérve ismét Menat Hufuba, tehát Hufu dajkájába, ahogy Beni Hassant akkoriban az ókori egyiptomiak nevezték a középirodalom korában, ismét csak harmadik Baket sírjába, hogyha betekintünk, vagy onnan kitekintünk, akkor azt lehet felfedezni, hogy ez a 10 sír, amit kifestettek,
különböző módon lett kifestve, vannak azonban közös tulajdonságai. Közös tulajdonság, hogy mindegyikben nagy méretben látható a sírnak a tulajdonosa, és mellette sávokban helyezkednek el az egyéb jelenetek. A sír tulajdonosának az ábrázolása azonban többször jelenik meg a korai sírokban, mint a későbbi sírokban, és a mérete is változó. Bakett sírjában például a korábbiaktól eltérően nem foglalja el az összes sáv magasságát, hanem annál kisebb, de így is több sáv méretű, jelezvén az ő fontosságát. Másrészt azt is megfigyelhetjük, hogy a sávok száma a korábbi sírokéhoz képest, például első Hetinek a sírjáéhoz képest, egyébként a 27-es, 29-es és a 33-as sírok tartoznak a korai időhöz, tehát ehhez képest a sávoknak a száma sokkal magasabb egyrészt, másrészt pedig azokban a sírokban a különböző tematikájú jelenetek úgy tűnik, minthogyha keverednének egymással, itt pedig kezdenek különválni. A mi birkózó jelenetünk is egy teljes falat foglal el, ami a korábbiakban nem történt meg, később viszont éppen ez a jellemző, hogy a falak egy-egy témára specializálódnak. Szintén megfigyelhetjük itt a birkózók jelenetén, mint említettük már, a részletgazdagságot, tehát azt, hogy nagyon aprólékos gonddal kidolgozták az egyes párokat, mert ugye itt párok vannak, azt is látni lehet rajtuk, hogy a barnának különböző árnyalatai szerepelnek jellemző módon. Minden párnál az egyik sötétebb, másik világosabb barna alak az egymással birkózók között. Aztán szintén meg lehet figyelni azt, hogy nagyon sűrűn egymás mellett vannak, tehát erőteljesen kitöltötték a teret, és még azt is lehet látni, hogy ezek az alakok, akik itt megjelennek, igaz, hogy nem túl nagy méretűek, kicsik, ennek következtében az izmokat nem annyira jelezték, ennek ellenére mégis anatómiailag jól felépítettek, és egyértelműen látszik, hogy a valósághű ábrázolásra törekedtek, pontos természeti megfigyelések alapján dolgoztak. Az is látható, hogy a változatosságra törekedtek, hiszen két egyforma jelenetet nem látni, sőt, hogyha valaki összehasonlítja a többi sírral, és mindegyik sírban van birkózási jelenet, már kettőben ezek befejezetlenek, akkor észre lehet venni, hogy nincsen két egyforma falfelület, még a hasonló jeleneteknek a sorrendjében is különbségek vannak. Tehát nagyon nagy eltérések vannak az egyes sírok között, de ugyanakkor mégis látható az egységes szempont, egységes elképzelés a figuráknak a megrajzolásában. Vannak persze olyan sírok, amikben a figurákat ügyesebben, pontosabban rajzolták, mint például itt, és van olyan, ahol kevésbé kidolgozottan, vagy jobban stilizálták például. Azt is látjuk, hogy csoportokban rendezték tehát az egyes birkózópárokat, és ugyanez megfigyelhető egyébként a többi témánál is, tehát a többi témánál is a csoportba helyezés az teljesen általános. A színekkel kapcsolatban még ebben a sírban jellemző a kék és a zöld színnek az alkalmazása, és okker szín is van, de a kék meg a zölddel kapcsolatban érdemes azt megjegyezni, hogy az erőteljesen rongálódott, tudnélik, durvább pigment szemmel készítették ezt a festéket, tehát a világos kék és zöld festéket, ami azt jelenti, hogy vastagabb rétegben kellett fölvinni a falra, és a vastagabb réteg könnyebben lepattogzik. Egyébként, hogy a méretét is említsem, 6 méter magas és 16 méter hosszú az a felfelület, amit itt lefestettek. Hogyha összehasonlítjuk Amenemhátnak a sírjával, vagy II. Hrumhotep sírjával, ez a két sír származik a késői időszakból, akkor azt látjuk, hogy itt is az erőddel együtt jelenik meg a birkózóknak a jelenete, de az erőd kevésbé hangsúlyos benne, gyakorlatilag csak mellette van, nem épül szervesen egybe azzal. Még érdemes megjegyezni, hogy ebben az időszakban, tehát a középső periódusban jelent meg, hogy a sírtulajdonosok mellett kedvenc kis állatkáikat is ábrázolták, jelezve, hogy a túlvilággal kapcsolatban a jelentőségük megnőtt, magában az egész sírban a harmónia, a nyugalom, kiegyensúlyozottság árad, amit pedig a jelenetek összehangolásával értek el. Viszont azt is érdemes megjegyezni, hogy a későbbiektől eltérően az oszlopok itt még teljes mértékben díszítetlenek. A falfelületeket viszont maximálisan beborították, És a mennyezetre is érdemes odafigyelni, hogy a korábbi időszakban, meg az óbirodalmi síroknál a mennyezetet még nem díszítették az egyiptomiak. Ebben az időszakban kezdett a mennyezet díszítése is kialakulni, éppen a középső periódusban különböző szőtteseknek a mintáit vetítették ki a mennyezetre, és festették meg szép színesen, többnyire geometrikus mintákkal. Nagyjából ennyit akartam elmondani, vagyis hogy jellemző a differenciált színhasználat, a részletek természethű ábrázolása, a harmonikus megjelenítés, a témáknak a csoportosítása, és mindezeket miért csinálták. A síroknak a díszítése az rendkívül fontos volt ugye az ókori egyiptomiak számára. Az elsődleges célja és a fő célja az volt, hogy a túlvilági életük számára biztosítsa mindazt, amire szükségük volt, tehát ételt, italt, különböző felszerelési tárgyakat, vagy éppen a pihenéshez szórakozáshoz szükséges dolgokat, kikapcsolódásra valókat, és a címek felsorolásával pedig a rangnak megfelelő bánásmódot. Volt azonban ezeknek a síroknak egy másodlagos célja is, és éppen Khnumhotep, tehát a hármas sírnak a tulajdonosa fogalmazta meg, hogy ezzel a sírjával ékesítette a városát, díszítette azt, nem csak a saját túlvilági boldogulását biztosította. Erre pedig azért volt ugye szükségük, hogy az utódok is lássák, tudják, hogy mekkora politikai vagy gazdasági hatalommal rendelkeztek, illetőleg amikor eljöttek a sírba, akkor az a túlvilági igényeiket is leolvashatták a falaknak az ábrázolásairól. Tehát az új igényekhez kapcsolódott a birkózóknak a nagy mennyiségű ábrázolása, korábban is voltak, de elvétve is elsősorban gyerekeket ábrázoltak, most azonban a katonai expedíciókkal kapcsolódott össze, hiszen a katonai életpályának részét képezte a birkózással, a testedzéssel, a megfelelő erőllétnek, állóképességnek a biztosítása. Azt hiszem, ezzel minden lényegeset elmondtam, bár önmagában a birkózásról és a birkózási fogásokról, amik a képekről leolvashatók, még nagyon sok mindent lehetne mondani, hiszen ezzel foglalkozó szakemberek az egyiptológiában Dekker foglalkozik vele, nagyon részletesen rekonstruálni tudta a két fő Beni Hasszánban ábrázolt birkózási stílus, birkózási iskolát, ami nyilván nem azt jelenti, hogy csak ennyi volt, biztos, hogy jóval több volt az ókori Egyiptomban, de itt önmagában egy időben már kettőt biztosan el tudunk különíteni.
Hát akkor a viszonthallásra, kedves hallgatóink!
Viszonthallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.